Bizonyára vannak olyanok, akik a Róma 8-28-at fejből tudják. Na, én nem tartozom közéjük, tehát én az a fajta vagyok, aki kijegyzetelem és úgy tudom felolvasni, úgyhogy most ezt fogom csinálni. Szóval Róma 8-28. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Ha ezt az egyszerű fordításba olvasnám, még egy hajszállal közelebb visz az egészhez, mert ott így hangzik. Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, akiket ő a saját terve szerint elhívott. Szóval, akik Istent szeretik, azoknak összedolgozik a javára, vagy a javára válik minden. Most ez azért nem annyira rossz hír, mert tudjuk, hogy hát nem csak rózsaszín felhőkön nyíl egyenesen a menny felé megy a hívő embernek az élete sem. De azért egy, hogy is mondjam, hangsúly el van rejtve ebbe az igeversbe, még ha nem is tűnik fel elsőre, szóval akik Istent szeretik. Azra vonatkozik mindez. Akik nem szeretik, azt nem mondom, hogy Isten nem foglalkozik velük, elfeledkezett volna róluk, szó nincs erről. De ez a kijelentés, ez az ígéret, ez azokra vonatkozik, akik Istent szeretik. Hangsúlyos ez azért is, mert ha Istent szereted, akkor józan gondolkodás következtében nem akarsz az agyára menni. Szóval nem kezdesz el bűnöket követni, hogy ezzel bemutasd, hogy mennyire szereted. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem tudsz bűnt elkövetni. De Isten szeretete attól nem változik, hogy éppen rosszat tettél. Isten irántad való szeretete nem változik. Mielőtt megtértél, akkor is tudtál jó dolgokat tenni. Ettől még nem lettél jó ember. Miután megtértél, tudsz rossz dolgokat tenni, ettől még automatikusan nem esel ki a kegyelemből. Isten szeretetéből. De ettől függetlenül nagyon fontos, hogy ne akarjak bűnt elkövetni, mert nem az Istennel való viszonyt teszi tönkre, hanem kinyitja az ördög lehetőségeit az életembe. Isten sokkal nagyobb, mint a sátán, tehát ő attól nem fog visszavonulni, de ha én utat engedek az ördögnek, engem, a testemet, a lelkemet, hát igencsak tud gyötörni. Szóval, akik Istent szeretik, azok nem kacsingaznak a másik oldalra, következésképpen minden dolog a javukra válik. Még az is, amit a másik oldal kárnak szán. Szóval, Isten szeret téged mindenben. Az életnek minden területén. Szóval nincs olyan, amivel ő nem akarna foglalkozni, mert az apróság. Ezt az emberi főnökök szokták, hogy hát ez ilyen apróság, ezzel nem foglalkozunk. Te meg ott állsz a sor végén, és beledög lesz, annyit kell vele foglalkoznod, és kepesztened. Tudjuk, hogy az Ószövetség a segítőnk, a vezetőnk volt Krisztusig, akiben az Új Szövetség megköttetett, létrejött, és hatályba lépett. Következésképpen, ha az előbbi mondatot tovább gondoljuk, akkor az ószövetségi áldozatok összessége Krisztusra mutat. Így van, mondja mindenki, aki Bibliát olvasott, Jézus az igazi áldozati bárány, és így tovább. Amikor Jézus a keresztre ment, akkor fölvette az elkövetett bűnöket, a tetteket. fölvette magára a bűnös lény szellemiséget, nem is tudom mit, a bűnösséget. Tehát a tetteket, magát a bűnt, mint bűnösséget, valamint az ezekért járó büntetést. Tehát a bűnös állapotot, a bűnös tetteket, és az ezeket jogosan érő büntetést. Mindezt magára vette. Ezért, amikor bemerítkezel, akkor egy új teremtés jön létre, de ez nem azt jelenti, hogy a tested ne lenne fogékony a bűnre. Tehát ez nem. A szellemed biztos, hogy nem. A lelked az ott van a kettő között, az a minden baja van, meg neked is vele. De az Isten előtti állapotod az igaz a megtérésed után. Mindegy, hogy mi történt. Ne történjen bűn az életedben, nem erről van szó. Szóval, amikor bűnös voltam, akkor is tudtam jót tenni, bár a bűnösségem az Ádámnak a hatása, igazából én már örököltem. Tehát nekem nem kellett megdolgozni azért, hogy bűnös legyek, jött magától, idézőjelbe. Amikor újjászülettem és új teremtésé váltam, akkor Krisztus áldozata miatt lehetek igazzá. De a két dolog közül, Ádám a tette és Jézus tette közül, a Jézusé az erősebb. Nehogy valaki kétségbe essen. Akármennyire hangos a bűn, Krisztus tette az erősebb. És ez a tett tesz téged igazzá. Ugye, amikor hétköznap élek, akkor két lehetőségem van, idézőjelbe. Ellenem követnek el valami bűnt, netántán én követek el valami bűnt. Szóval a mózesi törvények Krisztusra mutatnak. Ha ez igaz, akkor nézzünk meg egy apróságot, a 3 Mózes 6, 2, 3, 4, 5, 6. Tehát 3 Mózes 6. Ha valaki vétkezik és hűtlenséget követel az Úr ellen azzal, és akkor jönnek a példák, hogy eltagadja fele barátjának a rábízott vagy kezébe adott holmiát, vagy megrabolja, vagy megzsarolja fele barátát, vagy ha elveszett holmit talál és eltagadja, vagy ha valami miatt hamisan esküszik, akármi is az, amit az ember úgy cselekszik, hogy vétkezik vele, mivel bűnössé lett és vétkezett, térítse meg a rabolt holmit, amelyet elvitt, vagy a zsarolt összeget, amelyet kizsarolt, vagy azt, amit rábíztak, vagy az elveszett holmit, amit megtalált, vagy akármi legyen, amire hamisan esküdött, fizesse meg a teljes értékében, hozzáadva annak ötöd részét, a bűnvallás napján adja annak, akié volt, a bűnért pedig vigyen az Úrnak a nyájból egy épp kosta paphoz, felbecsültetve a bűnért való áldozatul. Tehát, röviden. Felejtetted az ezrest, amit rád bíztak, hogy add oda. Tudd meg egy 200-assal. Tehát, nem elég, ha 100%-ba visszaadod, hanem még 20%-kal emeld, de még mindig nem elég, hanem még vigyél egy juhot áldozatul. Na most úgy gondolom, hogy Izrael fiai, amikor megkapták ezt a törvényt, hát minden bajuk támadt rögtön, mert ha valamit ellopott, netántan azért, mert olyan szegény volt, hogy neki nem volt, de szüksége volt rá, akkor hogy fizeti meg, még a 20%-kal növelt részt, és akkor még mindig nincs vége a dolognak, mert még el kell vinni a bárányt is áldozatként. Ugye Jézus a mi áldozati bárányunk. Jézus nem azért jött, hogy megmutassa az erejét, hogy mi mindent meg tud tenni, hanem hogy elfoglalja az én helyemet. János 15.25-ben azt mondja Jézus, hogy be kell teljesednie annak az igének, amely megvan írva az ő törvényükbe, gyűlölnek engem ok nélkül. Ez a gyűlölnek engem ok nélkül a 69. Zsoltár 5. verséből egy idézet, ahol azt olvassuk, hogy többen vannak fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem. Hatalmasak, akik vesztemre törtek, amit el sem raboltam, azt kell visszaadnom. Szóval ez a golgotai halál, ez azt jelenti, hogy Jézus nem tett semmit, a gyűlölet ott van rajta, ott csúcsosodik ki, és azt kell visszaadni, amit nem ő rabolt. Szóval elfoglalja az én helyemet. Ez egy jó hír, mert akkor van valaki, aki hozzá tudja tenni a 20%-ot ahhoz, amit raboltam. Ha én tettem, ha én követtem el. Szóval időnként nagyon nehéz lenne ám nekem visszafizetni. Mert ugye, amit felolvastuk a három Mózesből, az törvény, az a tettek. Na de múlt vasárnap beszéltük róla, hogy Jézus nem csak a tettel kell foglalkozik, hanem a motivációval is. Tehát ugye hegyi beszédben úgy szól a példázat, hogy törvény azt mondja, hogy ne, én azt mondom, hogyha haragszol. Ó, na fizesd vissza a harag teljes értékét plusz 20%-kal megfejelve. Hát nem lenne egy egyszerű dolog. De hát, ha Jézus azt mondja, hogy ha haragszol, az bűn, akkor az bűn, ugye meg van írva. Tehát nincs appelláta. Van valaki, aki képes visszafizetni, mert eljött erre a földre, és azt mondta, hogy a helyedbe állok. Neki van miből visszafizetni a harag okozta sérelmeket, bántásokat is, mint teremtőnek. De ha én követem el, ugye nekem kéne visszafizetni, nem tudom. Jézus visszafizeti. Na de kell, ettől függetlenül még kell az áldozati bárány is. Tehát oda megyek a mindenható Istenhez, az Atyához, és azt mondom, hogy Atyám, bemutatom neked az áldozati bárányt, Krisztust. A legtökéletesebb. Egyetlen hiba sincs benne. A golgotai kereszten Jézus elvállalta a helyemet, és elvállalta, hogy értem, az én javamra áldozati bárány legyen. Ha nem lenne Jézus, akkor nekem esélyem nem lenne, hogy valaha is megállhatok a mindenható Isten előtt, mert hogy nem is születtem zsidónak, tehát még ha volna is egy éves kos a nyájba, akkor se jelent, mert nem vonatkozik. Tehát törvényen kívüli vagyok. Különben. Csak Jézus miatt működik, de nem úgy, mint a zsidóknál, a törvény alatt, hanem új szövetségi módon. Na de ha Jézus visszafizet, akkor ő többet fizet, mint ahogy a törvény is előírta, hogy többet kell fizetni. Amikor elkövetéssel meglopom az Atya dicsőségét, akkor Jézus elkezdi visszafizetni, és sokkal többet fizet vissza a mindenható Atyának, mint amit én értékben elloptam. A golgotai kereszt miatt, mert odaállt az én helyemre. Ugye a törvény csak a tetteket vette számba. Ha tagadtad, ha ezt csináltál, azt csináltál, azt csináltál. Na de nézzük meg, mi a helyzet, amikor én vagyok az áldozat. Mert ugye az a mód is bejön. Szóval engem rabolnak meg, rólam terjesztenek rosszat, se tett, se semmi, törvény szerint nem történt semmi. Csak gondolták rólad. Legfeljebb híresztelték a hátad mögött, és a füledbe jutott. Az, aki elkövette, nem fog fizetni, mert másik hatalom alatt él. Feltételezve, hogy nem hívő ember volt. Na de Jézus mindenkiért meghalt. Mindenkinek a bűnéért meghalt, mindenkinek a helyébe belelépett. És ha csak az ószövetségi törvénynek akarna megfelelni, akkor is 20%-kal többet ad vissza, mint amit elloptak tőled. Ez már úgy nem hangzik rosszul. Ha csak a törvény szerint, de ő nem a törvény, ő kegyelem szerint működik. Szóval, amikor minden elkezd a javadra dolgozni, akkor valahol gondolj erre is, hogy dolgozik a kereszt is a javamra. Folyamatosan. Ha becsapnak és elveszik a pénzedet, rosszul adnak vissza a boltba, nem véletlenül tudatosan, akkor normál esetben az ember mérges lesz. Elkezdi latolgatni, hogy mi az esélye, ha visszamegyek, szóvá teszem, és így tovább, és így tovább. Atyám, te fiad vagyok. Becsaptak. Saját erőm ahhoz kevés, hogy ebből hasznot csináljak. De neked megvan a lehetőséged, hogy ezt a javamra fordítsd. Figyelj! Isten még soha nem rabolt bankot azért, hogy bármelyik gyerekét megjutalmazza. De van a Bibliának egy olyan kijelentése, hogy enyém az ezüst és enyém az arany. Szóval ott van minden az ő kezében. És akkor ez a legprimitívebb gondolatsor volt, amit elmondtam, mert ennél sokkal jobb ötletei vannak. Tudod, szóval vagy olcsón veszel, vagy nem sokat költesz, mint a... Na. Szóval, atyám, engem most becsaptak. De ott van az igaz áldozat előtted. És mondom neked, hogy Krisztus áldozata miatt 120%-kal téríted meg ezt minimum. Csak hogy, ha 120%-os visszatérítést kapsz, akkor helyből jobb pozícióba vagy, mint mielőtt megloptak. Érdekes, nem? Amikor gondolkodásmódról beszélünk. Mert hogyha vesztesz, utána jobb helyzetbe kerültél. És ez ószövetségben is működik, és Krisztus azért jött, hogy betöltse a törvényt. Tehát ezzel nem kell gondolkodni, hogy működik vagy nem, ez működik. Róma 5.18. Már most, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazzá. A törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek, de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Hát persze, hogy bőségesebben árad a kegyelem, mert ha Krisztus fizet vissza, akkor 20%-a mindjárt növel. Ez a belépő szint nála. Ettől függetlenül ezt az utolsó verset, a 20-at nagyon könnyen félre lehet magyarázni. És néhányaknak meg is fordul a fejébe. Mindenki éljek szent életet. Ha minél több a bűn, annál nagyobb lesz a kegyelem. Na de akkor nem vonatkozik rád az, hogy minden javukra van azoknak, akik Istent szeretik. De hogy ez már akkor is, amikor a Biblia írói éltek, már akkor is kérdés volt, a Róma 6.1.2. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy növekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Szóval nem arról van szó, hogy én követek el bűnt, és nekem az a célom, hogy bűn kerüljön az életbe, véletlenül sem. Egy célom van, hogy minél inkább hasonlítsak Jézus Krisztusra, az első szülöttre. De ha véletlenül mégis garambolozok és bekerült, akkor ott a kegyelem, amelyik nem szűk markú, hanem bőségesen árad. Nem vesztem el a Krisztussal kapcsolatomat azért, mert véletlenül bűnt követtem el. Ezt fogja mondani az ördög, hogy ugye már mit képzelsz most ezik, vagy hogy milyen ilyen élettel nem lehet imádkozni, hát hogy gondoltad? Mindenkit meg fog ez a támadni, ha még nem tudod át, akkor nyugi, majd fogod. De a kegyelem, amit Krisztus tett, a sokkal erősebb mindannál, amit Ádám tett. Esélytelen. Ádám tette Krisztus tettével szemben. Nincs rá esély. Mégis Istennek a gondolkodás módja tele van humorral. Jézus vérvonalába, amikor leírja a Bibliánk, Máté is, meg Lukács is, olyan nevek vannak, hogy Rahab, Rút, Támár, meg hát Becsabé. Sára nincs. Ráhel sincs. Megemlítve. Ez a négy nő meg, hát már bocs. Szóval Rút egy nagyon rendes nő volt, csak Moábita. Az volt Isten parancsa Izrael kivonulásánál, hogy miután a Moábiták ellen álltak, írts ki őket. Esélytelen volt arra, hogy Isten kegyelmében részesüljön. Mondom én, benne van Jézus ősei között. Hoppá. Ez volt Rút, ugye? Ráhab, hát egyszerűen mondva prosti volt. Meg hazudott, meg... és mégis. Támár, tudjuk, hogy az apusától lett terhes, az se éppen a dicsérendő dolgok között van számon tartva, és benne van Jézus őseinek a vonalába. Ezt a Dávidnak volt vagy 20 fia, Isten mégis Salamont választja, neki az kapcsolódott egy kis házasságtörés, gyilkosság, ez az. Szóval ezt is be lehetne úgy magyarázni, hogy hát Isten nem ellensége a bűnnek. De nem igaz. Isten a kegyelmét mutatja ezzel, nem a bűnt legalizálja, hanem a kegyelem nagyságát mutatja meg. Isten gyűlöli a bűnt. De képes minden bűnt és igazságtalanságot átformálni úgy, hogy számodra ebből áldás legyen. Mindent képes arra átfordítani. Nem tudok jó példákat mondani, meg rosszakat se. Szóval nincs az a helyzet, amit Isten ne tudna a javadra fordítani. Ha te számodra, vagy az én számomra elképzelhetetlen, az teljesen normális. De nem is azt várja Isten, hogy én el tudjam képzelni, azt se, hogy meg tudjam csinálni, hanem azt, hogy higgyek benne. Hogy higgyem el, hogy mindazzal, amivel meglopnak, abból is előnyöm származik. Mert minden összedolgozik a javamra. Minden összedolgozik a javamra. A Róma 5.18-ban azt olvasjuk, hogy egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává lett. A minden ember számára, ez a görögben olyanokat is is jelent, hogy mindenkor szüntelenül, állandóan, folyamatosan, bárki, bármikor, minden, mindegyik, minden ember számára folyamatosan, bármikor, bárkinek. Isten igazsága lett Krisztus. Szóval amikor azt mondjuk, hogy nem személyválogató, ő tényleg nem személyválogató. Mert hát már, idézőjelben mondva, már túl van azon, hogy bemutassa, hogy tényleg nem személyválogató, mert már Jézus megszületett a kereszten. Szóval ma délelőtt csak arról akartam beszélni, hogy akiket szeretik, azoknak minden összedolgozik a javukra, vagy minden javukra van, kinek melyik megfogalmazást tetszik. De szeretnék hozzátenni még egy kicsit eltérő igeverset. Az Abcsel 17-28-at, és ezt is az egyszerű fordításból. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Szóval, miközben éled az életedet, benne élsz, mozogsz és vagy. Nem nélküle, nem rajta kívül, nem messze tőle. Ilyeneket a sátán szokott sugdosni. Benne élünk, mozgunk és vagyunk, és ezt ugye a Pál apostol mondja az aténi prédikációjában az aténi, akkori aténi emberkéknek. Nem azt mondja, hogy a zsidók vannak benne, nem azt mondja, hogy ezek azok amazok, hanem úgy en bloc. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Időnként elfelejtjük, hogy kik vagyunk és hol vagyunk. Isten igazsága benne. Minden mozgásom, minden pillanatom, minden dolgom, minden apróság, ami körülvesz, minden érdekli a mindenható Isten. Szóval, nem tudom, mit az a holnap. Ha te tudod, úgy legyen. De minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik. Amen.